Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. A történelem ismétli önmagát, és ez alól az autóipar sem kivétel. Emlékezzünk, micsoda időket éltünk, amikor megjelentek az első használható japán kocsik a piacon. Az Egyesült Államokban olyan olcsó volt, hogy még a bevándorló spanyol munkások és a munkanélküli hippik is japán autókkal jártak. Aztán hallatlan költséges és sok évtizedig tartó szisztematikus fejlesztések után a lesajnált japánok szép lassan lekörözték a pökhendi amerikai és európai konkurenciát. Ma már minőségben, technológiában, környezetbarátságban úgy tűnik verhetetlenek, és nem olcsók. Aztán következett a koreai korszak. Előbb megmosolyogtuk, aztán felfigyeltünk rájuk, ma meg már minőség és innovációs etalonok szinte kivétel nélkül. A sort napjainkban folytatjuk, hiszen megjelentek az első önálló kínai márkák az európai kereskedésekben. Ezek már nem a nulláról indulnak, hiszen Kínában hosszú évtizedes előélete van mindenik gyártónak. Ráadásul sok esetben a világ legrangosabb prémium márkáitól tanulták az ipart. A legújabb kínai újdonság messze kimagaslik a kínálatból. Az MG, írva MG, klasszikus brit márka, amelyet Ázsiában támasztottak fel Hanvaiból. Kína egyik legjelentősebb gyártója szalagén készül, mégpedig híresztelések szerint a Huawei helyi modelljével együtt. Talán ezért, talán másért, de az MG korszerű, nagyméretű plug-in hibrid crossovere nagyon emlékeztet a Tiguanra. A kisebbik MG ZS modellbe pedig jó néhány konkurenst beleképzelhetünk. Magyarországon ezzel a két modellel indul az értékesítés. Rövid ideig sikerült kipróbálnunk mindkét modellt, a következőkben megvitatjuk tapasztalatainkat Markó Zoltánnal, az MG magyarországi képviselőjével. Szervusz, Zoli!
Szervusz, Ricci, üdvözlöm a hallgatókat!
Két modellt fogunk kipróbálni, egy alsó középkategóriás és egy középkategóriás crossover SUV-ot. Mind a kettő szerintem nagyon sokat ígér minőségben, hát árértékben meg végképp. Viszont azért helyezzük el ezt a márkát az idővonalon, hol tartozik ez, mikor indult, hogy került Kínába?
Igen, szerintem azt mondjuk, hogy MG, akkor mindenkinek is sejlik valami, de nem biztos, hogy megvan tényleg az eszenciája a márka image-nek. Az egyik legfontosabb dolog, hogy az egyik legöregebb európai automárka 1921 óta létezik. Alapvetően úgy kezdődött, mint a legtöbb automárka, hogy egy létező autót kezdett egy ügyes szakember tuningolni, és ebből szép lassan kinőttek a saját tervezésű automárkák. Valószínűleg a 60-as években érte a fénykorát az MG, az MGA, MGB kétüléses roadsterekkel, akkor az MG
sportautókról beszélünk.
Sportautókról beszélünk, és több sebességi rekordot is tartott az MG abban az időszakban, és ahogy az előbb beszélgettünk adáson kívül, ott az angol autógyártásnak a 70-es évek nem volt éppen a fénykora, akkor minden márka minden márkával összekeveredett, összeboronálódott, úgyhogy az MG is bekerült az egyik ilyen nagy angol koncernbe.
Így le belőle MG Rover. Ugye ismerjük ezt a két márkát, láttuk az utakon a sokszor hasonló modelleket, aztán hát nem volt jó vége a két cég működésének, a kínaiak nyújtottak segítő kezet és sok-sok pénzt. Ma már a Kína legnagyobb shanghai autógyártója a SAIC, ez a Shanghai Automobile Industry Corporation tulajdonába került a márka. Ha jól tudom, akkor a Rover belföldi felhasználásra gyártódik, ugye? Kínában az MG pedig a világpiacon jelent meg.
Igen, hát azt úgy fogalmaztál, hogy a kínaiak nyújtottak segítő kezet a két márka feltámasztásához. Ugye úgy is lehet mondani, hogy a kínaiak nagyon tudatosan megvették ezt a két márkát, szánt szándékkal, és éppen azért, amit említettél, hogy ismert márkákkal vigyék tovább az új technológiákat, és valóban így szétválasztották. A Rover az egy belföldi kínai belpiacos márka lett, és az MG-t alakították ki úgy, hogy globális exportmárka, és Európán belül is természetesen akkor az MG márka, a SAIC márka.
A SAIC viszont rendkívül sok modellt gyárt belföldi piacra, többek között Volkswageneket, és hát ugye így történik az, hogy az egyik MG modell, ami az EHS típus jelzést viseli magán, tehát egy plug-in hibridről beszélünk, az kifejezetten a Tiguan fenéklemezére készül. Erről majd kicsit később. Most beszéljünk a kisebbik modellről, az az MG ZS típus jelet kapja, az ZS magyarul.
Igen.
Egy literes mechanikus váltós kisebb méretű SUV-ról van szó. Nekem egyébként elsőre megtetszett a kocsi. A formavilága egyáltalán nem távol-keleti, hanem európai. Nagyon sok hasonló modellel találkozunk az utakon, ma is stílusát tekintve. Amikor az ember közel áll az autóhoz, azért elég nagynak látja, robusztus a felépítése, mégis egy vitarás méretű kocsiról beszélünk. Szerintem egyébként a küllemét tekintve a felépítését, az arányait, a lápatestek minőségét, a szép illesztéseket nézve, szerintem egyáltalán nem lóg ki a sorból, senki nem mondaná meg, hogy ez kínai.
Igen, akár újságíró kollégákkal, akár most már a márkakereskedő kollégákkal nézegetjük az autókat, folyamatban vannak az értékesítői tréningek, tényleg mindenhonnan az a visszajelzés, és azt gondolom, hogy az a ügyfelek, akik érdeklődők és meg fogják nézni az autót, ők is ezt fogják tapasztalni, hogy nagyon pozitív meglepetés, nagyon szépek az illesztések, a belső anyaghasználat, nem véletlen, hogy az MG-vel együtt a SAIC megvette, és meg is tartotta azt a londoni design stúdiót, ahol a belső anyagok kiválasztása, a formatervezés, a formanyelv történik. Tényleg ránéz az ember, és gyakorlatilag bármilyen kontinensen gyárthatták volna az autót, nem lóg ki a sorból, ezt jó értelem mondom, az MG az egy tömegmárka akar lenni, tehát nem feltétlenül az extremitásokat keresi, hanem be akar illeszkedni, és a fő vonulatban akar egy nagyon-nagyon jó alternatívát kínálni.
4,3 méter hosszú a kocsi, tehát nem rövid, de mégsem extrém nagy, hiszen azért mondjuk a sok középkategóriás kompakt crossovernek. Szélessége több mint 1,8 méteres, az viszont már elég tisztességes méret. A magassága 1,6 méter, kicsivel több annál. Ez meghatározza egyébként a beltér méretét is, mint ahogy a tengelytáv hossza sem kicsi, az majdnem 2,6 méteres. Nekem elsőre beülve a kocsiba, ez volt a egyik legérdekesebb, hogy mikor előrehúztam a vezetőülést és elhelyezkedtem, a hátul lévő mögöttem nagyon tágas teret kapott. A lábtér az kifejezetten tágas, pedig láttam már és ültem már jó néhány alsó középkategóriás autóban.
Igen, az egyik dolog, ami rögtön feltűnik, akár már az autó mellett állva, illetve az ülések beállítása után szintén, ahogy említed, hogy hiába hívjuk városi terepjárónak, ugye így a legegyszerűbb, egy B-kategóriás SUV, a kategóriájában az egyik legnagyobb. Tehát ezek a, megnéztük, összehasonlítottuk természetesen, közel 10 centivel nagyobb, mint jellemzően a kategóriatársak. 10 centi egy akkora autónál sok. Sok szakember, szakújságíró, amikor mutattuk a két autót egymás mellett, akkor kicsit zavarva is jött, hogy akkor most melyik a kisebb, meg az melyik kategóriás, és elkezdtek mondani olyan összehasonlító más márkákból, ami kvázi téves volt, mert valójában az egy nagyobb autó. Tehát ez a mi kategóriában az egyik legnagyobb autó, ami, ahogy említed, a belső tér méretében is jelentkezik, illetve a csomagtartó méretében. Ebben a kategóriában jellemzően 370-380 liter körüli csomagtartókat találunk, a mi esetünkben 448 liter, úgyhogy azért az egy lényeges különbség szintén a méretben.
Amikor én beültem a volán mögé, és becuppantottam az ajtót, szó szerint ilyen hangokat adott, tehát ez egy nagyon komoly nagyvilági autó belülről. A kialakítását tekintve, az anyaghasználatot, a bőrt vagy bűbőrt, nem is tudom minek nevezem, mert nem tudom megállapítani, hogy valódi bőre, de mindesetre alapáron bőrrel van szerelve a kocsi. A kézzel varrott színes varrások, maga a műszerfal kialakítása, a finomjárású váltó, kifejezetten jó magasságban vannak a pedálok, nagyon jól lehet állítani a vezetőülést elektromosan alapáll helyzetben. Szóval ezek így elsőre megnyertek maguknak. Más kérdés, hogy az első utasülésen ott nem ennyire kényelmes a helyzet, az kicsit magas felépítésű, nehezen állítható. Aki velem utazott, kifejezetten azt mondta, hogy úgy érzi, hogy kicsit befelé dől. Egyébként nekem ez ismerős, mert régen voltak Fiat gyártmányú autóim, és mindegyikre ez volt a jellemző. De ez lehet, hogy egyébként csak kényszerképzet.
Nem néztem utána, nem tudom megerősíteni, sem cáfolni a szavaidat, de most már kíváncsivá tettél, hogy megnézzük azt az utasoldali ülést. Visszatérve azt, hogy az ZS hova pozícionálja magát, nem véletlenül választottuk a magyarországi bevezetéshez az MG márka logója mellé a Get More szlogen, tehát hogy kapjunk többet, ami azt jelenti, hogy egy kicsit olcsóbb áron, kicsit nagyobb és kicsit jobban felszerelt autót fogunk tudni kínálni ebben a kategóriában. Azt gondoljuk, hogy ez tényleg egy új színfolt, és nagyon mindenkit buzdítunk arra, hogy akkor érdeklődjön és nézze meg.
Eltér az általános, egyébként a műszerezettség, tehát digitális minden rajta, de maga a műszerek, órák beállítása kicsit más. A fordulatszámmérő is, hogy mondjam, nagyon stilizált, nagyon, nincs is rá szükség, tegyük hozzá, de mégis más. Nem rosszabb, nem jobb, egyszerűen más, meg kell szokni. Nagyon szép fénye van egyébként az érintés képernyőnek, és nagyon tetszik, hogy fizikai gombokat kapott alatta, egy ilyen zongora, billentyűsor van, onnan tudjuk szabályozni, plusz be tudunk lépni kézzel érint képernyőn keresztül is. Nagyon jó, hogy egyetlen gombbal a start-stopot tudjuk instruálni, illetve nagyon egyszerűen lehet szabályozni a klíma berendezést. Egy dolog nem tetszett, hogy nem volt automata klíma, tehát állítani kellett a befújási erősséget. Több negatívumot nem nagyon tudnék felsorolni itt a vezetőülésből. Talán az, hogy a vezetőülés melletti ablak az automata, az utasülés melletti nem automata. Egyébként minden rendben van.
Igen, hát nyilván egy megfizethető kategóriájú autót szerettünk volna prezentálni, ezzel együtt a felszereltségében azt gondolom, hogy többet tud, mint úgy általában ebben a kategóriában elvárható lenne. És mi magunk is azt gondolom, hogy hozzá kell, hogy szokjunk, régi autós berkekben mozgó szakemberek, hogy nem biztos, hogy a világ többi részén is úgy tekintenek az autógyártásra, mint ahogy mi Európában hagyományosan
túl
szoktunk.
Túl égényesek vagyunk egyébként Európában.
Megszoktuk azt, hogy a fordulatszámmérő az ugye mutatós, tehát analóg, mutatja, jól leolvasható. Ez ma már a felhasználók, tulajdonosok jelzés nagyon érdekli, nagy részének nem mond semmit, és nem is érdekli, úgyhogy számomra is szokni kellett azt a digitális központi képernyőt, hogy mit hol talál az ember rajta, és hogy is mutatja. Itt elmentünk már egy kicsit a design irányába.
Nagyon elszaladt az időnk, be kell lassan fejeznünk az ES bemutatását. Még szeretném elmondani, hogy elképesztő, csendes, kulturált járású, nagyon jól vezethető autót ismertem meg benne. Az a 1 literes motor teljesítménye egyébként szerintem önmagában nem nagy, de mégis nagyon ügyesen mozgatja és kulturáltan mozgatja ezt a hatalmas felépítményt. Semmi rezonancia és hang nem jön be, a váltó úgy teszi a dolgát, ahogy kell. Nekem kicsit hosszúnak tűnik a váltó áttételezése, ettől függetlenül kiválóan vezethető, nagyon jó a kocsi fordulókörre, talán 13 méter környékén van, ha jól emlékszem, tehát lehetett vele navigálni a szűkebb belváros utakon is. A csomagtartó az jól pakolható, kipróbáltam csomagokkal is, azt gondolom, hogy nincs vele gond. Ez az autó arra termet, hogy jó áron családok számára is megvehető legyen.
Így van, és két dolog a hajtáslánccal kapcsolatban. Egyrészt említetted, hogy ez egy literes kisfogyasztású városra tervezett motorral érhető el az ES. Valóban viszonylag hosszú a váltó, ugye ez gyakorlatilag a fogyasztás elősegítő tervezési szempont, de nagyon fontos és nagyon nagy öröm nekem az, hogy egyötös szívó motorral is elérhető lesz az autó, ami egy ilyen mondjuk egy hagyományosabb felfogást képvisel.
Szerintem ez lett a legjobb Magyarországon választási
szempontból. Biztos, hogy benne. Igen.
Nézzünk az MG EHS-re, ez egy plug-in hibrid luxus felszereltséggel, de nem kell megijedni, mert amikor az ember beül, és azt hisz egy amerikai Cadillacben van, hiszen olyan bordói vagy burgundi színű bőr és olyan húzott varrású megoldásokat lát, mint egy régi 60-as évekbeli Cadillacben látott. Az autó fantasztikus. Szerintem nagyon-nagyon jó kínálat. A minősége, a mérete, a kivitelezése, a beltér elrendezése, a kulturált tágassága, ahogy ez megvan oldva, tényleg Volkswagen-es minden porcikája, de nem szeretném összebosni a két márkát, hiszen kettőnek nincs köze egymáshoz. Egy biztos, hogy több mint 4,5 méteres az autó hossza, több mint majdnem 1,9 a szélessége, és 1,66 század méter a magassága. Nagy SUV-ról beszélünk.
Itt is folytatjuk a Get More filozófiát, ez egy nagy autó, kategóriája van egy nagy autó, 7-8 centivel nagyobb az átlagnál ebben a kategóriában. Ahogy mondod, ez a belső tér kialakításán tényleg már luxusba hajló megoldásokat látunk az autón.
Ez is alapáron van.
És az ára pedig a kategóriában az egyik legolcsóbb, ha nem a legolcsóbb.
Hát egyébként a felszerelés, most különbözőről nem is mondok semmit, tehát egyszerűen megnyerő. Megnyerő, szép, európai.
Egy klasszikus, szép forma, így van.
De a beltér, hát az fantasztikus, tényleg csak áruldozni tudok, mert egy csomó olyan dolog van benne egyébként, ami sok konkurensnél megtalálható, de külön-külön. Itt meg össze van zsúfolva. Nagyon tetszik egyébként. És nagyon tetszett, mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, és külön meg is jegyeztem itt magamnak jegyzeteimben, hogy a navigációs térkép az egyedülállóan jó. Ugyanis mindig mindent kijelez. Nem úgy, mintha az ember halad, és nem kell beállítani egy célállomást, mindig mutatja, hogy majd most ketté ágazik az út, ez erre megy, az arra megy, mutatja, hogy vigyázat, most szarvas veszély, vagy vadállat veszély van, vagy éppen csúszós út, és egymás mellé teszi ezek a jeleket, és akkor, amikor kezdődik, és akkor veszi el, amikor véget ér a szakasz. Fantasztikus, nekem nagyon tetszik.
Egészen hihetetlen, hogy az autó gyártás fejlesztésnek az egyik legkiemeltebb iránya a napokban az, hogy milyen kütyük vannak az autóban, és a navigáció ugye ennek a legfontosabb eleme, és tényleg ebben a tekintetben az, hogy más kontinensen, más szemmel néznek ezekre a fejlesztési irányokra, az nekünk is egy csomó újdonságot hoz. Tényleg én is találkoztam olyan megoldásokkal, amit nem láttam még sehol máshol, és az ember azt mondja egy utólag, hogy milyen egyszerű, milyen jó ötlet, de hát valahol ennek az ötletnek meg kell születnie.
Nagy magasságban ül az ember, úgy érzi, mint egy kis teherautót vezetne, elképesztően jó érzés. Ugye a hasmagassága is majdnem 150 mm-es, tehát egy igazi terepes, különmű autóról van szó. Ha már a beltér, ez a burgundi bőr, mondom, az lélegzetellátón izgalmas, kicsit meleg, tegyük hozzá egy nyáron, de egyébként maga a légbeömlés nyílások pont olyanok, mint a Mercedesben vagy az Audi A3-ban, és itt van automata klíma, tehát minden porcikája.
Kétszónás autó.
Nagyon rendben van a dolog. Nagyon jól irányítható és vezethető az autó, nagyon jó a kormánymű áttételezése, visszajelzése sokkal jobb, mint például az ES esetén. Hát ugye ez egy automata autó, 1.5-ös benzines motor dübörög benne, és egy nagyon komoly akkumulátorral vezérelt elektromotor. Ha jól tudom, a rendszer teljesítmény 258 lóerő, ebből 162 a benzin és 122 a villany.
Így van, így van. És ami talán nagyon fontos, az ugye plug-in hibrid autónál mindig előkerül, hogy akkor a hatótáv az hogy néz ki, ténylegesen mennyit használ, ingázásra elége, tehát az európai LTP szabvány szerint mért tisztán elektromos hatótáv az 52 kilométer, és nem tudom, próbálgatta, de nagyon ügyesen kapcsolható.
Gondolom, hogy így van. Egyébként 3 napon keresztül mentem vele, és még akkor is volt 8%-nyi áram benne. Elképesztő ügyesen tölti vissza magát, és nagyon-nagyon nehezen akarja fogyasztani. Miközben hatalmas rásegítése van, hiszen majdnem sportautós a gyorsulása, 6,9.
Kifejezetten dinamikus az autó, igen, ezzel a rendszer teljesítménye 6,9-es százas sprintet tesz lehetővé, és nagyon ügyesen állítható az, hogy akkor melyik energiát hogyan fogyasztja. Nyilván van egy olyan állás, amikor tisztán elektromosan használjuk,
így van.
De az alapbeállításban ténylegesen úgy használja az autó, hogy a legoptimálisabbat használja, ezért nem gyilkolja le az akkumulátort rögtön az első 20 percben.
Nagyon jól pakolható a csomagtér egyébként, ami nem túl nagy, nem lóg ki a sorból, egy átlagos, viszont nagyon jó magassága, és ezt is sikerült kipróbálnom, nagyon klassz, nem kell fölemelni, leemelni, beemelni, hanem egy színben van az ember kezével. Szóval mindent egybevetve az EHS egy remekbe szabott, nagyon jó futóművű, nagyon jól irányítható, és nagyon takarékos autó. Nagyon jó a helyzet. Áról sajnos nem beszéltünk, pedig ha ezt elmondanák, nem hinnék el a hallgatók, hogy miről van szó. De hát köszönöm, hogy eljöttél. Egy kérdés, a 7 év garancia az mind a két modellre jár?
Sőt, minden MG modellre, minden jövőbeni MG modellre is.
Értem. És mikor kezditek forgalmazni ezt a két modellt?
Gyakorlatilag az első 100 autó hajón van, hát hamarosan érkeznek, és szeptember elejére készülünk a nagy bejelentésekkel, márkakereskedői hálózattal, az országos hálózattal, és minden tudnivalóval az értékesítéshez.
Hát sok sikert az új modellhez, az új márkákhoz, vagy modellekhez és a márkához és a kínai háttérhez. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Önök Markó Zoltánt, az MG magyarországi márkaigazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.